Petőfi Irodalmi Múzeum, mint egy irodalmi muzeológiával foglalkozó intézmény elsősorban mindig arra vállalkozik, hogy bizonyos szerzőknek vagy alkotóknak az irodalmi munkásságát mutassa be, de Polc Ellen esetében annyira összetett és izgalmas személyiségről van szó, hogy egyértelmű volt, hogy itt egy múzeumi kooperációban fog megvalósulni ez a kiállítás. Ezért segítségül hívtunk még két olyan magyarországi múzeumot, egyrészt a Szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeumot, ahol a Polc Ellen Mésző Miklós házaspárnak a fotóhagyatéka van, illetve a Szemelvej Szorvos Történeti Múzeumot és könyvtárat, ahol pedig Polc Ellennek a pszichológusi öröksége és tárgyi hagyatéka megtalálható, és természetesen a mi saját gyűjteményünkben lévő irodalmi anyagból ezen a három pilléren alapulva sikerült azt megteremteni, hogy az ő egész univerzumát, az egész munkásságából egy nagyon átfogó és nagyon érdekes tálatot valósítsunk meg. Amikor azt mondja, hogy talán egy picit rejtve volt az ő tevékenysége a külvilág vagy az irodalmi közélet szeme elől, ez valóban így van, hiszen egy olyan alkotóról van szó, aki íróként, irodalmi személyiségként az irodalmi közéletben vállalt szerepe révén csak nagyon későn került be ebbe a körforgásba és az olvasók szemei és könyveinek alapjai közé, hiszen amikor az első munkája megjelent 1991-ben, az első szép irodalmi munkája, ez az Asszony a fronton címet viselte. Hogyha alapul veszük azt, hogy egy 22-ben Kolozsváron született hölgyről van szó, és az első szép irodalmi műve 91-ben jelenik meg, akkor azért rácsodálkozunk mi is arra a tényre, hogy 69 évesen hirtelen elénk lép egy ilyen hatalmas és elsöprő erejű művel valaki, aki az életének az egész addigi évtizedeit lényegében a klinikai életfalai között töltötte, és leukémiás gyerekek pszichológusaként és a családjai gondozójaként, illetve játék- és bábterápiás diagnosztikai szakemberként és terápiás szakemberként volt ismert, és természetesen nagyon fontos tény, hogy ő volt a magyarországi hospice mozgalom elindítója, és ő volt az, aki Magyarországra bevezette ezt a mozgalmat. Úgyhogy a kiállításban párhuzamosan egymás mellett jelen van az ő pszichológus és klinikai munkásság, és azok a nagyon meghatározó és szinte talán lehet azt mondani, hogy forradalmi döntések és változtatások, amelyek révén ő nagyon ismert és közismert és népszerűvé lett, és ezzel párhuzamosan pedig megjelennek azok a szép irodalmi művek, amelyek aztán az Asszony a fronton című kötetet követték, és olyan könyvek sorolhatóak ide, mint például a Nem trappolok tovább, ami az időskoráról szól, vagy a Mésző Miklóssal való házasságát és szerelmét feldolgozó, szintén visszaemlékezés és eszékötet az egész lényeddel, vagy hogy a munkásságának egy egészen másik aspektusát említsem, nagyon sok a kedvence az ő két szakácskönyve, amelynek az egyiknek a címe Főzünk örömmel, a másik pedig a Szinglik szakácskönyve, és ennek van egy alcíme is, hogy cölibátusban élő papoknak, özvegyeknek, és így tovább. Tehát nagyon érdekes az a világ, amely megjelenít ezekben a kötetekben is, és nagyon-nagyon népszerűvé teszik az ő alakját. Az volt a tapasztalatunk a budapesti kiállítás kapcsán, amit nagyon megtisztelő és nagyon örömteli, hogy Marosvásárhelyen is be tudunk mutatni, hogy szinte ilyen kultikus zarándokhelyként jöttek el a látogatók és az érdeklődők a múzeumban, és mindenkinek volt egy olyan meghatározó olvasmányélménye, vagy egy riportélménye, vagy egy beszélgetés Polc Ellennel, ami miatt úgy érezte, hogy neki szinte kötelessége eljönni erre a kiállításra, és így tisztelegni az ő emléke előtt.
Mert azt hiszem, az az ember, az a hétköznapi ember, aki szerencsére nem pszichológusként, vagy nem terapeutaként találkozott vele, azt hiszem, inkább a szép irodalmi műveit ismeri, ugye? Tehát mennyire volt ő valóban ismert a 90-es években ezekkel az írásaival? Mennyire voltak ezek valóban annyira kitárulkozók, hogy meghódítsa a közönséget?
Hát az első könyve, ugye ez az Asszony a fronton című visszaemlékezés, ez egy 1944-es élményt örökít meg. Az ő saját visszaemlékezései szerint a könyv kiindulásának az apropójául az szolgált, hogy egy nagyon jó barátnője egy házassági válságban volt, elvált, és azt szerette volna megmutatni, hogy mennyivel annál szörnyűbb dolgokon is túléphet az ember, mint egy válás, vagy egy szerelmi csalódás. Most olyannyira mutatta be, hogy lényegében elsőként lépett a nyilvánosság elé azzal az addig abszolút tabunak számító problémával, hogy a második világháború idején a megszállt területeken, ahol a civilek ragadtak a frontvonalban, ott különösen az asszonyoknak és a lányoknak, de férfiaknak és kisebb fiúknak is milyen szexuális erőszaktételben volt részük, és hogy ez milyen traumát okozhatott a későbbiekben, és nagyon érdekes, hogy ugye ez volt az első könyve, amelyel a nyilvánosság elé lépett, és ez egy olyan lavinaszerű beszélgetést, egy társadalmi diskurzust tudott elindítani, amelynek révén egymás után álltak elő azokkal a történetekkel az asszonyok és a családok, amelyek egészen addig kibeszéletlenek voltak, és ez egy nagyon fontos aspektus volt a második világháború történéseinek feldolgozása szempontjából a magyar társadalomban.
A tragédiája volt ez Polcelennek, hiszen szinte bele is halt.
És hogy mégis mennyire sikeres volt a könyv, bármilyen furcsán is hangzik ennek a témának a kapcsán, az, hogy ő meg is kapta ezért az év könyvedíjat, majd Déri Tibor díjat is, úgyhogy mind a szakma, mind pedig a közönség abszolút elfogadással és sikerként tekintett ennek a kötetnek a megjelenését. Valószínűleg a stílus és valószínűleg a téma felvetés bátorsága és nyíltsága miatt. A későbbi kötetei elsősorban a pszichológusi munkásságának a lecsapódását jelentik, hiszen olyan mindenkit az életének bizonyos pontján érintő jelenségekről szól, mint hogyan kell gyászolni, milyen egy közeli hozzátartozó elvesztése, mi az egyáltalán, hogy vesztesség, az vajon csak egy barátnak, egy szerelmesnek, egy szülőnek az elvesztését jelenti, vagy bármilyen más olyan életszakaszt, amit időzőjelben elgyászol az ember, de ugyanígy foglalkozik például azzal, hogy feltesz ezt a kérdést, hogy az ember hogyan könnyítheti meg a saját dolgát az életével kapcsolatban. Valóban, amikor körülnéz a közvetlen környezetében, akkor a környezete azt tükrözi-e, amilyen ő valójában. Ez egy kevéssé ismert könyv, én ezt mindenkinek ajánlom a figyelmébe, az a címe ennek a kötetnek, hogy Rend és rendetlenség. És hogyha most felnyitunk bármelyik női magazint, ugye ott top 10 ötlet, hogy hogyan változtass meg az életed, a címszóval nagyon sok-sok cikket találhatunk. Most mindezeket Polcelen már a 70-es évektől, a 80-as évektől kezdve végig gondolta és feldolgozta, hiszen ez a Rend és rendetlenség című kötet, ez a doktori disszertációja is volt, és egy nagyon érdekes példatárát adja azoknak a pszichológiai beszélgetéseknek és vizsgálatoknak, amikor ő azt a kérdést tette fel, hogy vajon az embernek a közvetlen környezete az, hogy milyen millióban él, hogyan rendezi be a lakását, mennyire tart rendet vagy rendetlenséget maga körül, ezek vajon hogyan csapódnak vissza a saját lelki életére és a lelki állapotára, és vajon befolyásolják a személyiségének a működését, és természetesen arra a következtetése jutott, hogy nagyon-nagyon erősen. És nagyon érdekes a kötet abból a szempontból, hogy lényegében ez egy példatár. Tehát van egy bizonyos beszélgetési szituáció, amikor a páciens és a pszichológus beszélget, az életének bizonyos szakaszait állítja a fókuszba, de mindig az épített és a lakott környezeten keresztül teszi ezt, tehát pontos leírásokra kéri a páciens arról, hogy hogyan él, hogyan van berendezve a szobája, hogy néznek ki a lakásában mondjuk a kamra vagy a ruhászekrénynek a fiókjai, és nagyon érdekes, hogy a saját életéből vannak olyan visszaemlékezések és történetek, amikor barátoknál is gyakorolta ezt a vizsgálódást, engedélyt kérte arra, hogy például bemehessen a konyhába, megnézhesse, hogy a háziasszony hogyan alakítja az ő talán életének legfontosabb terepét, és aztán ebből szépen építette tovább ezt az egész teóriát, ami nagyon-nagyon érdekes, és talán kevéssé ismert, és ami aztán ebből tanulságként ugye megjelenik a későbbi köteteiben, elsősorban a két szakácskönyvet említeném, az a végtelen egyszerűségre való törekvés, és egy olyan hozzáállás az élethez, ami talán egy olyan mozdulattal lehetne jellemezni, hogy úgy legyint rá mindenre. Holott ugye beszélgettünk arról, hogy milyen köteteket írt, hogy milyen nehézségeken ment keresztül fiatal asszonyként az élete kezdeti szakaszában, és hogy aztán a klinikai életben is micsoda nagyon nehéz terepen mozgott, és ugye haldokló gyerekekkel foglalkozott. Mégis van az egész személyiségem egy olyan könnyedség az elengedésnek, egy olyan furcsa gesztusa, amit azt gondolom, hogy ma nagyon kevesen és nagyon rosszul gyakorolunk, hogyha egyáltalán. Tehát észreveszi, hogy az életben vannak olyan helyzetek, vagy olyan pillanatok, vagy olyan szituációk, amikor az ember bármit is akar, valószínűleg az már túllép az ő cselekvési lehetőségeink keretein, vagy olyan külső erők befolyásolják ezeket a történéseket, amelybe egyszerűen már nem tud beleavatkozni. És akkor egyszerűen azt mondja, hogy lépjünk tovább, holnap is lesz egy nap, ez a nap is el fog telni, és holnap egy újabb esélyt kapunk arra, hogy esetleg mindent másképpen csináljunk. És ez a szemlélet annyira rávetül az összes írására, az életének az összes momentumára, ami azt gondolom, hogy ma nagyon irigylésre méltó, és bárcsak sokan lehetnénk olyanok, hogy ezt magunkével tesszük, ezt a szemléletet.
Azt is szokták mondani, hogy önmagát írta mindig is, és minden egyes lapban, sorban, mondatban. Ön ezt hogy látja?
Ezért nagyon jó egy irodalmi múzeumban dolgozni, mert az ember az eredeti kéziratok, a kötetek, a relikviák, a fotók között látja ezt a folyamatot valóban megtörténni. Arra gondolok, hogy nagyon sokan azért nagyon szeretik és közelérzik magukhoz őt, mert olyan hasonlatok hangoznak el, hogy mintha az én barátnőm lenne, mintha mellettem ülne, mintha mi ketten beszélgetnénk, mintha ezt a történetet csak nekem és csak itt mondaná el, és ennek az irodalmi muzeológiában, és ugye az én nagyon fantasztikus filológus, muzeológus kollégáim a PIM-ben ezt pontosan tudják, hogy ez valóban így történt, hiszen Polcelennek nagyon csúnya volt a kézírása, ezért az összes munkája, az összes szépirodalmi műve valójában úgy készült el, hogy ezeket ő hangkazettákra mondta. És ezeket a hanganyagokat legépelték neki, és akkor keletkezett lényegében a kézirat. Tehát azt pontosan lehet látni a kézirattárunknak a polc hagyatékából, hogy vannak ezek a gépiratok, és akkor abban vannak az autográf javítások és megjegyzések. Tehát amikor azt mondjuk, hogy olyan, mint ez az élő beszédet tükrözni, olyan a stílusa, az azért nem meglepő, mert a valóság is ez volt. Ezek a munkák valóban így készültek. És nagyon érdekes, hogy az Irodalmi Múzeumnak a úgynevezett médiatárában, ahol hangzó és mozgókép anyagokat őrzünk és gyűjtünk. Ott megmaradtak az ő szintén magnókazettákra mondott kvázi napló feljegyzései, amik a mindennapok történéseit rögzítik, és aztán később ezeket a munkái alapanyagául is használta. Tehát amikor ön azzal a hasonlat elél, hogy mindig önmagát írta, és a műveinek minden lapján a saját képe köszön vissza, ez természetesen így van.
Most itt vagyunk az utolsó teremben, ahol a játékok kapták a főszerepet, ugye azok a bábok, meg azok a dolgok, gondolom, emelje a gyerekeknek a távozását, az átmenetét, halál küzdelmeit hivatottak segíteni, tehát ezek azok a dolgok, amiket itt látunk. Mennyire tud ezt könnyen kivívni akkoriban Magyarországon, hogy így viszonyuljunk a halálhoz, olyan tabu témához, mint a gyász, a halál, amelyről nem illet beszélni tulajdonképpen túl sokat.
A kiállításunknak az utolsó termező klinikai munkásságával, tehát a pszichológusi szakmai munkájával foglalkozik, ami alapvetően 4 pilléren áll. Az egyik ugye az a hospice mozgalom, ez az élete végének az egyik nagy eredménye, vagy létrehozott szervezete. A másik 3 kérdés, amivel foglalkozunk, az egyik az a világjáték, amelynek az elemei a teremnek a központi részét foglalják el, a másik a báb és játékterápia, a harmadik pedig a hospitalizációnak a kérdése. A játék és a bábterápia talán a legkorábbi, ezzel már az 50-es évek végétől foglalkozik, és elsősorban a bábszínházi tapasztalatai alapján, hiszen a megélhetésük érdekében Molnár Ilona néven bábdarabokat írt, és ezeket dramaturgként is jegyzi. Nagyon szoros kapcsolata volt az állami bábszínházzal. A teremnek a központi részét elfoglaló millió apró tárgy pedig a világjáték nevű játékdiagnosztikai módszernek lényegében az eszköztára. Ez a végső formáját a 70-es évek legelején kapta meg, és egy angol Löwenfeld nevű pszichológus nőnek a munkásságán és a módszerén alapult. Az az egésznek a lényege, hogy van egy vizsgáló szoba, egy pszichológusi szoba, és az ott elhelyezett polcokon rengeteg-rengeteg legapróbb figura, mindennapi életből vett kisebb tárgyak, épületek, emberalakok, állatok jelennek meg, és az a kisgyermeknek a feladata, hogy építsen fel egy világot, építse fel a saját világát. És ezt egy 50x70-es kék tálcán teszi meg, amihez kap egy vödör homokot is, és a homokból kialakítja a szárazföldeket, a szigeteket, és erre építi fel a világát. Mindezt a folyamatot a pszichológus nagyon szorosan követi, és bizonyos kérdéseket tesz fel, miután ez a saját kis univerzum megépült, olyan kérdéseket, hogy ki vagy te itt ebben a világban, hol süt a nap, hol van árnyék, hol üt ki a tűz, és ezek olyan vezető kérdések, amelyek nyomán rögtön egy beszélgetés alakulhat ki a kisgyermek és a pszichológus között, ami ugye a diagnosztikai részét is jelenti ennek a tesznek, de egyben a kiinduló állomást is jelenti a terápia irányába. Így a játékon keresztül megtudja, amíg lehet, hogy verbálisan nem jól megnyilvánuló kisgyermek azokat a sérelmeket, traumákat, nehézségeket fogalmazni, és lényegében eljátszani egy terepasztalon, amelyek őt nyomasztják, vagy az állapotának a kialakulásához vezettek. És aztán a 70-es évektől kezd el dolgozni Budapesten a Tűzoltó utcai klinikán, amely abban az időben a leukémiás gyerekek elsődleges diagnosztikai és terápiás központja volt. Akkoriban a leukémia még nem, vagy csak nagyon csekély mértékben számított egy gyógyítható betegségnek, és olyan forradalmi, talán ma már evidenciának tűnő lépéseket és módszereket vezetett be, mint például megengedte a szülőknek, hogy minden nap látogathassák a gyerekeket. Ugye manapság, mikor teljesen egyértelmű, hogy vagy az apuka, vagy az anyuka ott van a kisgyermekekkel a kórházban, ez még egy abszolút tabunak és egy nagyon forradalmi gondolatnak számított. Vagy olyan kezdeményezései voltak, hogy például játszószobákat és alkotószobákat rendezett be a kórházba, hiszen tudta, hogy egy gyermek attól, hogy beteg, még ugyanolyan gyermek, és ugyanolyan igényei vannak a játékra és a szabad foglalkozásra, mint bármelyik másik társának, ezért ez is egy nagyon forradalmi dolog volt. És ami talán a legradikálisabb, hogy azoknak a gyerekeknek és a családjaiknak, akik már nem voltak olyan stádiumban a betegségüket, illetően, hogy aktív kezelés szóba jöhetett volna, ezeket a gyerekeket hazaengedte, hogy otthon a családjuk körében vehessenek búcsút ettől a világtól. És ez egy olyan lépés és elképzelés volt, amiért nagyon sokat és nagyon kellett harcolnia. Ahogy ő később fogalmazott, azt mondta, hogy ez volt az életének a legnehezebb küzdelme, de úgy érzi, hogy ez a legsikeresebb és a legfontosabb állomása és a szakmai karrierjének.
Ez az utolsó terem, ugye még van 3 terem. Mit sikerült még kiragadni ebből a nagyon érzékeny és gazdag életből? Mire fókuszáltak még a kiállítás keretében?
Említettem, hogy ennek a világjáték tesznek vannak úgynevezett vezető kérdései. Ezeket teszi fel a pszichológus a játék végén. És ezekre a vezető kérdésekre építettük fel a kiállítás nagy tematikus egységeit. Tehát például, amikor azt a kérdést láthatják majd a látogatók a falon, mint egy ilyen tematizáló címként, hogy ki vagy te itt ebben a világban, akkor egy átfogó képet adunk Polc életútjáról, annak a meghatározó eseményeiről és dátumairól, de természetesen szólunk az Erdélyhez kötődő kapcsolatáról, hiszen Kolozsváron született és egész életében visszajárt barátokat, családtagokat látogatni, és ahogy ő a munkáiban ezt meg is írta, és szinte vallomásként megfogalmazta, hogy valóban itt vannak a gyökerei, és ettől a világtól soha nem szakadt el, bárhová is vitte a sors, és ugye életének javarészében Magyarországon és Budapesten élt. Feldolgozunk egy nagyon szép barátságot Bíró Bertával, aki egy Kolozsvár melletti kicsi településen Kidén élt, és ott az ottani unitárius lelkésznek a felesége volt. Ez egy fiatalkori, szinte gyermekkori barátság, ami egészen Berta haláláig tartott, és ez nagyon szép levelezés folyam is megörökíti, úgyhogy ebből is kiragadtunk részeket. De külön említhetném azt az egységet, ahol a gasztronómiai érdeklődésével, vagy a főzésnek a tudományával, vagy megközelítésével, vagy életvezetési tanácsokkal foglalkozik, és egy külön egységben szólunk arról, hogy milyen volt az ő közvetlen környezete a Mésző Miklóssal együtt eltöltött évek a Városmajor utcai lakásban, vagy például Kisorosziban, ahol volt egy kis faházuk és egy kertjük, és ott nagyon szívesen töltötték a az idejüket, illetve megemlékezzünk három olyan barátról vagy szereplől, akik alapvetően meghatározták az ő életét. Az egyik Nemes Nagy Ágnes költő, aki nagyon jó barátja volt, a másik Vajda Júlia, a magyar modern festészetnek az egyik kimagasló egyénisége, akinek a révén aztán a családi gyűjteménynek az alapjai megteremtődtek, és a harmadik pedig a férmésző Miklós, akivel majdnem 50 évig élt együtt.
A hagyatéka hol van egyébként? Vagy mindkettejük hagyatéka? Hiszen hosszú ideig ő gondozta ugyan férje halála után.
2001-ben hunyt el Mésző Miklós, és a hátralévő éveket a saját haláláig, 2007-ben bekövetkezett haláláig lényegében azzal töltötte Polcelen, hogy a saját maga és Mésző Miklós hagyatékát rendezte elő annak érdekében, hogy ezek az anyagok közgyűjteménybe kerülhessenek. Ezeknek a javarésze tekintettel arra, hogy ezek alapvetően ugye irodalmi hagyatékok a Petőfi Irodalmi Múzeumban vannak. A Polcelenféle szakmai munkásságot reprezentáló hagyatékrész a Szemelvej Szorvostörténeti Múzeumban, illetve Mésző Miklós szekszárdi születése és kötődése miatt pedig a teljes fotóanyag, illetve a Városmajor utcai lakásoknak lényegében két szobája annak teljes berendezésével együtt Szekszárdra került, úgyhogy ez a három magyar közgyűjtemény, ahol az ő életútjuknak a legjelentősebb anyagait, műveiket, tárgyi hagyatékát őrizzük, és van a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány, ahol pedig a festészeti és a képzőművészeti gyűjteményük került, és nagyon nagy öröm, hogy ebből az anyagból is tudtunk kölcsönözni, mind a budapesti, mind pedig a marosvásárhelyi kiállításra.
Egyébként a módszereit ugyanígy alkalmazzák vajon minden a mai napig a terápiában? Továbbfejlesztették, vagy megmaradt magnak bár?
Igen, a kiállításban is használtuk a ma a pszichológusok által használt világjátékszetnek az egyes pici elemeit. Lehet érzékelni, hogy a történeti vagy a muzeológiai értelemben vett és a Polcelen által használt eredeti játékszethez ezeknek már valami kevés köze van, nyilván ez ahhoz hosszú évtizedek során nagyon sokat fejlődött, de ma is használják ezt a pszichológusok, tehát ma is vannak világjátékszettek és tesztek, és ezek lényegében a mindennapi rutinnak a részét képezi, és ezekkel a kis figurákkal próbáltuk a múlt és a jelen közötti kapcsolatot megteremteni.